Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Pusztai Gábor, a 10. Humortechnikum tehetségkutató nyertese, ami azt jelenti, hogy kipróbáltad magad a stand-up műfajban, tulajdonképpen kvázi olyan értelemben tét nélkül szabadon, hogy a humortechnikum az erre ad lehetőséget. És aztán meg is nyerted. Egyébként számítottál rá, vagy ahogy haladtatok előre a fordulókba, tűnt ez számodra egyértelműnek, hogy meg fogod nyerni?
Hülyén hangzik, de egyáltalán nem. Tehát pont rendszer alapján ment, lehetett látni a listákat, hogy ki hol áll. Én például az elején nagyon a végén voltam. Nem a legutolsó, de tényleg így nagyon a végén, és így nagyjából így a közepéig tudtam magamat felverekedni. Napi összesítésben meg talán a legjobb eredményem az talán a harmadik volt. Ez sem gyakran. Tehát én úgy voltam, hogy nagyon max talán a harmadik helyet elérem.
Hát ebben nyilván volt egy szakmai zsűri is, az ő véleménye persze, is igencsak számított, de számított a közönség visszajelzése.
Igen, igen, ez pontosan így van. Aztán nagyon meglepődtem, amikor kimondták a nevemet az első helyen.
Akkor nem számítottál arra, és nem volt arról terv a fejedbe, hogy ha te ide bekerülnél, akkor hogyan tovább? Akkor most kell terveket szőni?
Társulati téren így terv nem volt. Az, hogy miért kezdem el, vagy miért közeledek a stand-uphoz, annak ugye nyilván volt egy koncepciója. De így konkrét tervekkel tényleg nem készültem, mert ugye a visszajelzések alapján, tehát ezt még mai napig nem tudom felfogni, hogy jól látok a csillagok, vagy nem tudom, de hogy ez így pont minden flottul összejött, tehát még mindig ennek a hatása alatt vagyok. Hát igen, az, hogy nagyjából mi ez a koncepció, amit említettem, látom a szemedben a kérdést. Nagyon sok mindenről akarok beszélni, mert én tényleg nagyon azt látom, hogy nagyon leredukálódnak diskurzusok, így a társadalomban.
Mire gondolsz?
Fú, hát ebben most nagyon részletgazdagon bele tudnék menni. Tehát, hogy adott egy, mondjuk egy szociális kérdés, teljesen mindegy. Akkor most tök mindegy, hogy látják az emberek, mindig kialakul két szekértábor.
Igen. Hogy nincsenek árnyalatok.
Vannak árnyalatok, csak azok
nem kapnak úgy hangsúlyt.
Igen, tehát, hogy nem is tudnak akkor így összetömörülni.
Értem.
Akkor lenne egy nagyon sokszínű harmadik szekértábor, és igazából ugye ezeket szerintem a humor terén nagyon jól meg lehet fogni. Elég, ha csak megemlíti az ember. Ugye a humor az egy olyan dolog, hogy kicsit gonosz, mert nem tudja nem befogadni a közönség, hogyha tényleg vicces. Olyasmi, mint a filmekben a zene.
Úgy érted, hogy ezáltal a humornak van ereje?
Igen.
Tehát ez egy eszköz.
Igen, igen, igen.
Hát igen. És ezt szerintem, ha visszanézünk, nem tudom hány száz évre is látszik.
Persze, ez egyértelmű. És hogyha tényleg egy jó poénnal az ember, vagy egy jó poén mögött egy gondolatot, de még csak nem is egy didaktikus gondolatot, csak egyszerűen egy másmilyen szemléletet bele tud szűrni, akkor szerintem ez teljesen tud működni, hogy akkor az embereknek úgy megmarad a fejében, és elkezd rajta gondolkodni, és nem kell.
Na várj, akkor te azt gondolod, hogy az eszközöddel, ami most a humor, különböző társadalmi diskurzusokról, tehát meg tudod világítani a különböző témákat, amelyekről a társadalom beszélget, tehát fel tudod nagyítani, hogy figyeljetek, itt amúgy ez van, hogy van egy téma, és ez van, meg ez van, és nincs más, vagy az is terved, hogy beviszel egy másik nézőpontot.
Igazából nekem a tervem az a másik nézőpont. Mindig, de csak annyira, hogy tényleg így felvillanjon az ember, és akkor gondolkodjon rajta.
Tehát gondolatébresztő.
Igen, igen, igen.
Nem áttolod, hanem csináljon
vele
valamit.
Persze, nem is akarom megmondani, hogy hogyan gondolkodjanak róla az emberek. Nyilván ugye saját véleményemet nem tudom kikerülni elég sok esetben, de azért próbálok nem didaktikus lenni, hanem egyszerűen ugye felvillantani azt, hogy nem az a két szűrő van, vagy az az egy szűrő van, amiben benne van az ember, hanem most a tanszék nagyon boldog lesz, holisztikusan vizsgáljanak ilyen dolgokat az emberek.
Ez a kulturális antropológia tanulmányaidból jött?
Igen.
Értem. Tehát valamit hasznosítottál ebben. Egyébként a kulturantropológia azon belül téged mi érdekel? Tehát milyen terület?
Nagyon sok minden. Ugye most az online felületek az egy érdekes kérdés az antropológiában, hogy az online tér, mint terep.
Hogy hogyan használjuk?
Hát igen, mivel ugye ugyanúgy élünk online térben most már, és ugyanúgy artikulálódik a társadalom online térben is.
Hát sőt, kicsit jobban artikulálódik.
Kicsit jobban, igen, kicsit jobban. És ugye ez még mai napig kérdés, amennyire úgy tájékozódom a szakirodalmakban, hogy ezt akkor mégis hogyan kezeljük, hogyan fogjuk meg, milyen módszertant használjunk ezen a területen. Még a online tér az még ugye mai napig azért nem véletlenül publikálnak újra és újra emberek, és írják le, hogy nekik mi jött be, mert nekik mi nem jött be, milyen javaslataik vannak, stb. Tehát ugye ezen még dolgozik. Ugye itt a probléma az, hogy nagyon rohamosan fejlődik az online tér. Ez inkább módszertan szempontjából érdekes, mert ugye az antropológia alapvetően ugye állomásozó terepmunkára épít. Tehát, hogy a figura kiment egy közösséghez, és ott eltöltött akár éveket is sokszor.
Igen, és megfigyelte, hogy hogyan.
Igen, és ezt ugye online térben hogy csinálod meg? Ugye? Uh-huh. Viszont, hogyha meg más módszertani dolgokat emelünk be, akkor ugye módszertanban, akkor mi lesz az antropológia?
Most kint voltál a szigeten, dolgoztál, uh-huh. Ott mit csináltál?
Hát mondjuk úgy, hogy na jó, akkor nem úgy mondjuk, hanem hát szemetet szedtem és WC-t takarítottam.
És miért?
Kell a tandíjra a pénz.
Aha.
Kell a tandíjra a pénz. Mondjuk ez rohadt furcsa volt, hogy tényleg szemétszedésből, WC-takarításból most jöttem fotózásra, utána meg ide a rádióba, tehát...
De hát ez tök jó elég, szerintem. Igen,
amúgy elég kontrasztos, de idáig
élem.
Te
5 napon keresztül takarítottál. 10.
Előtakarítás, fesztivál, yeah. És még utántakarítás
és is. És hogy állunk az utántakarításra? Kutyás vagyok, és várom, hogy kimehessek a szigetre.
Hát nem tudom, mert ugye ez nagyon sok csapat és nagyon sok cégtől függ. Mi a mi részünket megcsináltuk, már akkor szedték szét az ilyen vizes blokkokat a másik cég. Többiről nem tudok nyilatkozni.
Akkor te vagy az, aki láttad, amikor kivonult onnan a 100 000 ember. Láttam az arcodom.
Szerintem most a rádió hallgatók elképzelték.
Durva? Durva volt?
Voltak érdekességek, volt. Mondjuk tavaly egy kicsikét nagyobb volt a hajtás. Hát főleg a vizes blokkal sosem egyszerű terület.
Igen.
Hogy mondjam, én nagyon
nyílt... Felvagytok ti erre készülve?
Hát van, aki igen, van, aki nem. Tehát, de nyilván megcsináljuk, amit meg kell, szóval nincs ezzel gond. Most azért kerül, nem azért kerülöm ennyire a szavakat, mert nyilván én elég nyíltan szoktam beszélni
gondolom,
dolgokról.
Gondolom, vannak rá szavak, csak figyelsz, hogy rádióban
így
vagy.
Így van.
Igen, ezt érzékelem. És bulisztál is?
Hát én éjszakás voltam, tehát ugye pont akkor voltak a koncertek, amikor én mostam, megszedtem a szemetet. De többen voltunk rá, de amúgy egy koncertre elmentem.
Csak most ezen gondolkodom, hogy tényleg milyen furcsa és kontrasztos, hogy vállalsz egy ilyet, közben pedig ugye csinálod a diplomádat, meg...
Hát az egész életem ilyen kontrasztok köré szorult, szóval.
Igen, meg így a humorral próbálkozol. Hát végül is gondolom, gyűjtöttél itt is anyagot, nem?
Hát gyűjtöttem, pont ezt beszéltük amúgy a fotózáson a többiekkel, hogy igen, ezen még végigmegyek az ott gyűjtött anyagokon, hogy mi az, ami vicces, mi az, amin dolgozni kell, hogy vicces legyen, és mi az, amit inkább hagyjunk, mert senkit nem fog érdekelni.
És mikor várható, hogy te fellépsz?
Az egy nagyon-nagyon jó kérdés. Elvileg... Bevallom őszintén most a 10 napos 12 órázásból, most így a memóriából próbálom elő keresni a dolgokat, de elvileg nekem már lesz jelenésem ősszel-télen, tehát ilyen november környékén már.
Tehát most akkor majd hazamész, elkezdődik az egyetem, közben összerakod az anyagaidat, és aztán szimultán megy a két dolog.
Igen, meg a szakdolgozatírás.
És a tűzzsonglőrködés, egyébként én azért kérdeztem, hogy mit csináltál a szigeten, mert én azt hittem, hogy valami ilyen utcai harcos,
mindenki vagy, azt hiszi, amúgy.
Vagy utcai szórakoztató ember voltál.
Mindenki azt hiszi.
Jó, hát kijött a szemétszedés, tökéletes, igen. Tehát a tűzzsonglőrködéssel mi van?
A tűzzsonglőrködéssel az van, hogy hát elég régóta csinálom, tehát még az idei év, hát ugye több csapattal dolgozom. Most már úgy szóló fellépéseim, ugye a Covid óta olyan nagyon nincsenek, inkább csapatokkal mozgok főleg. Még az idei évadot meg, amiket idén elvállaltam fellépéseket, azokat letudom. Aztán megbeszéltem, akikkel szoktam tűzzsonglőrködni, hogy 24-ben már mondjuk úgy, hogy tartok egy szünetet, aminek majd meglátom, hogy hol van a vége. 15 éve csinálom, egy kicsit úgy elfáradtam. Igazából lelkileg fáradtam el benne, tehát hogy kicsikét úgy, hogy mondjam, repetitív lett. Ugye az elmúlt pár évben már nem tudok annyit foglalkozni vele, mint amennyit szeretnék. Nem is tudom ebből kifolyólag azt a szintet hozni, amit elvárok magamtól.
Ebből ehhez nyilván testileg is edzeni.
Testileg is edzeni kell, igen. És hát a Covid alatt egy kicsit lement a fizikum, de ugye nyilván emiatt a fellépések azok nekem egy kicsikét ilyen keserédesek. Mondom, azt nem akarom megválni, míg belefásulok. Nyilván gyakorolni fogok, tehát így hobbiból, otthon magamnak bármi ezeket majd így persze csinálgatom, aztán úgy érzem, hogy újra bele tudom magam ebbe vetni. Ha úgy érzem, akkor folytatom. Ha nem, akkor...
Hát igen, biztos vagyok benne, hogy ez kimerítő dolog, meg tehát nagyon pontosnak kell benne lenni, nem? Meg nagyon tudni, hogy mit csinálsz.
Bizonyos szinten igen, de egy idő után ugye izom memóriából megvan, de figyelni kell, hát nyilván tűzzel dolgozik
tűzzel
az ember.
Tűzzel játszik az ember.
Igen, ez azért tud fájni néha.
Volt olyan?
Volt.
De mi rád esett?
Nem, hát ugye kettő is volt, az egyik az olyan, hogy van egy olyan angyalszárny, uh-huh. Ez két ilyen forgatós eszköz, ilyen égőkötél darab gyakorlatilag, egy láncon, azon fogjuk, és én akkor még nagyon bátor voltam, és csináltam ilyen kontakttrükköket, és kézre rábra tekeltem fel. Hát ugye ezeknek a fején van egy súly. És az úgy átfittyent a hurkon, és a rátekerésnél, hogy az ember ellenhúz, hogy kijöjjön, az úgy rászorult. És így műsor közben ráadásul, és így próbáltam így húzni, ereszteni, de nem tudom, nekem egy örökké valóságnak tűnt, hogy ott van a felkaromon. Aztán annyira kilazult, hogy így a könyökömig leeresztett, de még mindig nem engedett el. Aztán az egy fél évig az úgy szép is volt a felkarom, tehát jó tanács, ha valaki tűzsonglőrnek megy, ilyenkor menjetek orvoshoz.
De nem mentél?
Én nem mentem.
De miért nem?
Hát mert úgy voltam, hogy majd begyógyul, mert ilyen, de aztán ugye eltelt fél év, és utána...
És azt nem tudtad, hogy azért az égési sérülés az a legkomolyabb...
Nem, én az
baktérium tanya után?
Nem, az a baj, hogy én ezt tudtam, meg próbáltam rá odafigyelni, de mindig reménykedtem benne, hogy jó van, ez most már rendben lesz belátható időn belül. Meg hát mit tudom én, tehát ilyen egy-másfél hónap után ugye már csak a nyoma volt, tehát hogy ugye ez már nem volt heg. Mindegy, akkor tudtam, csak hülye voltam, azt úgy voltam, hogy ezzel most felesleges orvoshoz menni. Nem, ezzel menjetek orvoshoz.
Hát akkor neked is mondom, hogyha a kültakaród megsérül nagyobb felületen, akkor szerintem mindenképp máskor. Megvan, ugye?
Attól az eset, ezután az eset után úgy vagyok vele, hogy bármi van, megyek. Tehát, hát ugye a másik az inkább egy kicsit ilyen érdekesebb történet. Van egy ilyen eszköz, hogy leviszték. Ez egy ilyen bot, ég a két vége, és akkor egy vezető, olyan, mintha az ember két keze között ez így lebegne. És hát már el volt öregedve az anyag, és így játszom vele, azt nézem, hogy kicsit magasabbra ment fel, mint szokott, utána nézem, hogy a vezető ott lóg a kezemen, és így pörög, és látom, hogy a bemártott cuccok felé rotál az egész. Tehát, hogy az úgy volt, hogy jó, ezt megpróbálom elkapni esés közben, mert vagy ez van, vagy a gyors halál.
Atyaik.
De sikerült, és ráadásul pont zenére, így az utolsó takra, mintha ez ilyen begyakorolt dolog lett volna, tehát...
Azért ezek magas adrenalinnál dolgozol.
Igen. Azért mondom, hogy ilyen, hála a jó égnek, ez talán a két legkirívóbb eset volt.
Szerinted miért szeretik nézni az emberek ezt a produkciót? Miért szeretik nézni az emberek, ahogy valaki a tűzzel játszik?
Hát meg? Én 15 év után nem értem, de nyilván én már megszoktam. Nem, valami ok miatt ugye az emberek eleve...
Szeretik, ami félelmetes, hát, ami olyan, amit nem mindenki tud megcsinálni.
Hát egyrészt ugye a zsonglőrködés is egy olyan dolog, kicsit olyan, mint a bűvészkedés, az a különbséggel, hogy itt mindent lát a néző, tehát nincsen rejtett mozdulat, meg takarás, meg minden, de mégis valami olyasmit lát, ami fura neki, mert hogy nem a mindennapok részét képezi. Másrészt meg ugye hát a tűz látványát is, az állatvilágtól, ugye meg eleve a fény látványát is, igen. Pláne sötétben már az állatvilágban is látjuk, hogy meg tudnak hűlni például a lepkék szúnyogok olyankor. Valószínűleg ugye az emberben is van ez. Nyilván 15 év után már más szemmel nézem ezt az egészet.
Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy ennyi mindent megtudtunk rólad. Valóban sok színed van, mint a hajadnak. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez az út hova visz.
Én is.
Simán is. Gondolom azt, hogy egy év múlva beszéljünk, hogy mi lett ebből a humortechnikumból, hogy ez állít-e téged egy bizonyos színpadra, vagy továbbra is ilyen nagyon szerteágazó lesz az, ami érdekel, és amit csinálsz.
Na hát reméljük, hogy megtudjuk minél hamarabb. Én is kíváncsian várom. és én is köszönöm a lehetőséget.
Egyébként izgulsz ettől?
Egyelőre még nem. Majd lehet, hogy ott fogok.
Most ott leszel. Aha. Na jó, meglátjuk, nyomon követjük.
Rendben.
Pusztai Gábor, a 10. Humortechnikum tehetségkutató nyertese volt a vendégem, aki egyébként emellett Miskolcon a kulturális antropológia szakon a mesterdiplomáját csinálja, de rövidesen színpadon is láthatjátok. Köszönöm szépen.